Folytatódik a Monitor délután, csütörtök van, délután 4:05 Jakab Gusztávval beszélgetek, aki biológus, az ELTE környezet és tájföldrajzi tanszékének docense. Földgömbrovat, Földgömbmagazin a legfrissebb szám, egy fantasztikus címlappal, és egy nagyon izgalmas írással, Intelligens tájak a címe. Jó napot kívánok, Gusztáv, még egyszer.
Jó napot kívánok, én is tisztelettel köszöntöm a hallgatókat.
Az első mondat már nekem rögtön nagyon jó, és nagyon betalált. 24-es év egyik szenzációja a mesterséges intelligencia használatával alkotott képek és szövegek viharos gyorsaságú terjedése volt. De valahogy meg kellene különböztetni a valóst a mesterséges intelligencia kreálmányaitól. Hát ebben most szinte mindenki belefut, aki internetet használ bárhol a világon, ugye? Hogy ez a dilemma, ez egy élő napi dilemma.
Ez nagyszerű technológiai, lehet, hogy most páran megrökönyödnek ezen, de szerintem ez egy nagyszerű technológiai vívmány, nagyon megkönnyíti majd az életünket. Azonban mégis a legtöbb laikus, vagy csak aki nem is érdeklődik a téma iránt, az úgy találkozik a mesterséges intelligenciás képalkotással, vagy képgenerálással, hogy iszonyatos mennyiségű szemét ömlik a nyakunkba. Mindenféle olyan illusztrációk, olyan képek, amik ugye leggyakrabban különböző celebeket, hírességeket ábrázolnak, gyakran nem is valós helyzetekben, de ilyenkor azért elgondolkozik rajta az ember, hogy nem lehetne ezt valami hasznos dologra is felhasználni, mert ez a hatalmas mennyiségű kép jelentős része az teljesen haszontalan, csak a szórakozásunkat meg az internetnek a kitöltését szolgálja. Körülbelül egy évvel ezelőtt kezdtem el azon gondolkodni, hogy hogyan lehetne ezt a technológiát a saját céljaimra felhasználni. Nekem ugye az lenne elsőben ezzel a technológiával a célom, hogy a kutatási eredményeimet vizualizálni. Ez alatt ugye azt értjük, hogy nem csak diagramokkal, táblázatokkal vagy szöveges leírással mutassam be azt, hogy milyen kutatási eredményeim vannak, hanem képi formában. Ráadásul jó lenne olyan képi formában megmutatni, ami szép, ami esztétikus, és ja, a közhelyet idézhetem, hogy egy kép többet mond ezer szónál, akkor viszont mondhatjuk azt, hogy egy szép kép, egy esztétikus kép viszont sokkal jobban átjön, és többet is ér ezer szónál. Na most én mire tudom használni? Én ugye a hazai tájaknak, a hazai növényvilágnak a fejlődésével foglalkozom, elsősorban középkori időszakkal, de egészen biztos, hogy a holocén elejéig, tehát ugye az elmúlt 10-11 ezer évnek a vegetációs és táji fejlődését igyekszem rekonstruálni, és ennek a megjelenítésére ez kiválóan alkalmas.
Most nagyon sajnálom, hogy a hallgatók nem látják a képeket, a fotókat, és a mesterséges intelligenciát felhasználó fotókat, és arra kérlek, hogy ezt valamilyen módon érzékeltesd, hogy kihangsúlyozni azt, ami lényeges, mert az esztétikus, az is nagyon fontos, mert látom a kis apró dolgok, amik esztétikusabbá teszik a képet, igen, az alapképet, de hogy ugyanakkor meg markánsá az üzenetet, tehát nem nyúlsz bele, de valamilyen módon mégiscsak markánsat teszed ki, mint hogyha kontúrokat helyeznél el egy festményen, vagy nem tudom, egy grafikán, én valahogy ezt így próbálom magamnak fordítani.
Ezek a mesterséges intelligenciás tájrekonstrukciók, ezek olyan tájakat mutatnak, amelyek azóta átalakult, nem úgy néznek ki. Különösen látványos és nagy visszhangot váltott ki eddig már szakmai körökben, és azok a illusztrációim, mert azért nevezzük nevén, ezek nem természetfotók, ezek illusztrációk, amelyek az alföldek, a folyószabályozások, illetve a lecsapolások előtti hatalmas mocsárvilágát, illetve a egykori zabolátlan, szabályozatlan ártereket mutatják. Tehát ezek ilyen szempontból nagyon látványos. Itt ugye két dologról szoktak általában beszélni. Az egyik az esztétikum, a másik pedig a részletgazdagság. Ez a technológia mindkettőt lehetővé teszi, tehát nagyon részletgazdagok a képek, és nagyon esztétikusak is. Ezt szoktuk úgy megfogalmazni, vagy egy szóban ezt úgy szoktuk mondani, hogy ez fotorealisztikus képek. Tehát elsőre ránézünk, és akkor elgondolkozunk, hogy hát hogyan készülhetett repülőgépről vagy drónról a középkorban egy felvétel a magyar alföldről. Úgy kell ezt elképzelni a rádióhallgatóknak, akik ugye nem látják most itt ezeket a képeket, de rádión keresztül ezt nem tudjuk közvetíteni, mint hogyha középkorban, vagy akár jóval korábban, mondjuk a jégkorszak végén fölültünk volna egy repülőgépre, és végigrepültünk volna a hazai tájak felett, és láttuk volna az egykori tájnak a vadságát, ahelyett, hogy ma ugye agrártájak és települések felett repülnénk végig.
Igen, tehát az fantasztikus lehetőség, hogy el tudsz venni a mostani helyzetből, ugye egy mostani képről, és hozzá tudsz tenni mindenfélét a hiteles dokumentumok alapján a képhez. Tehát ez egyfajta, valóban egyfajta rekonstrukció végül is.
Talán érdemes lenne elmondani azt is, az, hogy hogyan készülnek ezek a képek, milyen technológiával, és akkor ezzel érzékelni is lehet azt, vagy meg is lehet érteni azt, hogy hogyan lesznek ilyen esztétikusak, és ilyen részletgazdagok ezek a képek. Ugye, ami képekkel találkozhatunk a közösségi médiában ilyen mesterséges intelligencia generálta képekkel, azoknak egy jelentős része úgy készül, hogy írunk egy szöveges utasítást, ezeket promptoknak, vagy promptnak hívják a informatikában, ami leírja azt, hogy mit kellene a mesterséges intelligencia kreáljon egy képre. Na most, hogyha mi tájaknak a leírásait adjuk így meg, akkor nem lesz 100%-osan olyan a végeredmény, mint amilyet mi szeretnénk. Kicsit unalmasak, sablonosak lesznek ezek a képek, és ami nagyon nagy probléma az, hogy nem tudjuk, hogy milyen mintákat, milyen képeket használt föl a mesterséges intelligencia ezeknek a képeknek a megalkotásához. Zárójelesen megjegyzem, hogy ennek azért etikai, illetve szerzői jogi problémái is lehetnek. Viszont, ahogy én készítem ezeket a képeket, az egy teljesen más eljárás, vagy valamennyire azért más az eljárás. Én is írok szöveges promptot, viszont erre igazából nem is nagyon van szükség, ugyanis itt saját drónfelvételeimet, illetve korábbi térképeket, például 200 évvel ezelőtti katonai felmérési térképeket használok föl mintaként ezekhez a képekhez. Tehát a saját fotóimról veszek át elemeket, mintázatokat, struktúrákat, és ezt helyezem vissza a múltba. Tehát például arra kell gondolni, hogy lefotózok drónnal nemzeti parki területeket, amik nagyon hasonlítanak arra, amilyen a magyar alföld lehetett, vagy Kárpát-medencének bármilyen tája lehetett, mondjuk 500 évvel ezelőtt, és ezt kinagyítom, mint egy lufit felfújom hatalmasra, ami nem odaill, azt eltávolítom, tehát mondjuk modern struktúrákat, építményeket, mondjuk utakat, épületeket, vagy akár növényzetnek bizonyos elemét eltávolítom, és ami pedig hiányzik onnan, tehát például legelő nagy állatcsordák, nápfedeles épületek, vagy akár egyéb emberi alkotások, ezeket viszont oda lehet utólag is helyezni ezekre a képekre. Tehát ez egy kicsit hosszabb munkafolyamat, de nem végtelenül hosszú. Tehát ha megvannak hozzá a mintaképek, a strukturális, illetve a stílus mintaképek, akkor kis ügyességgel egy óra vagy két óra alatt ezeket a képeket meg lehet alkotni. És itt kitérnék egy kicsit arra, hogy ez nem teljesen egy új technológia, ugyanis például a videójátékok esetében, vagy mondjuk stúdiótechnikánál, tehát mondjuk filmeknek a környezetében, akár ilyen animációs filmekre kell gondolni, ez adott. Ez
a hasonló történik, igen.
Igen, csak arról tudni kell, hogy ez rendkívül költséges, nagyon időigényes, és egy természettudományos kutató erre a saját kutatás idejéből nem tud elég időt rászállni, mert nagyon sokáig tart ezeket beprogramozni, megszerkeszteni, pénzbe kerül, vagy megbízhat éppen egy stúdiót ezzel, de hát az nem biztos, hogy kutatónak van erre külön forrása. Viszont ezzel az új módszerrel itt ugye ingyenes, vagy szinte ingyenes online applikációk vannak, tehát gyakorlatilag fillérekből egy-két óra alatt meg tud alkotni egy ilyen képet, hogyha már minden mintája, minden fotó mintája, illetve tudása megvan már hozzá. Tehát ez egy óriási lehetőség.
Hirtelen az oktatás jutott eszembe, hogy mennyire más ilyen képekkel. Ugye előtte itt van a Földgömb magazin kiterítve, a Farmos környék az első katonai felmérés térképen, 1785. És mindez, amit az ember figyelt, amit elmondtál, hát így jön akkor létre a farmosi nagy nádas a lecsapolások előtt, minthogyha valóban nem 500 évvel ezelőtt egy drónról csináltál volna felvételeket. Tehát mondjuk az oktatásban, hogy ennek mekkora játéktere szerepe van, hát mennyire más így megmutatni egy biológia, földrajz, történelem órán egy desztinációt, egy régiót, hát a óriási potenciál.
Igen, én ugye a ELTE-n oktatok ilyen jellegű tárgyakat is, tehát például történeti földrajzot, történeti tájföldrajzot, de én inkább egy másik irányból közelíteném meg ezt az oktatás kérdését. Idén az ELTE-n már elindult egy ilyen tárgy is, ahol oktatom ezeket a lehetőségeket, és elég jó érdeklődés van a hallgatók részéről, hogy megtanulni ezeket az új technológiát. A fiatalok azok rögtön átlátják, hogy ebben óriási lehetőségek vannak. Tehát, hogy a saját kutatásaikat, elképzeléseiket gyorsan, olcsón, jó minőségben vizualizálni tudják.
Az is izgalmas, hogy ez milyen vékony jég, ugye? Mert az írás is úgy kezdődik, ugye, itt a Földgömbben, hogy a valódit valamilyen módon megkülönböztetni, a valóst a mesterséges intelligencia kreálmányaitól. De hogy milyen vékony jég az, amit a tudós ember adhat hozzá, hogy úgy használja ezeket az eszközöket, lehetőségeket, hogy az a valós tartományban maradjon.
El kell azt mondani, hogy bármilyen vizualizációt is csinálunk. Tehát legyen az akár csak egy statisztikai vizsgálatnak egy grafikonos megjelentése, az valamilyen mértékben mindig szubjektív, mert a kutató a szubjektív módon, a saját érdeklődésének, szempontjainak a figyelembevételével teszi fel a kérdéseket, állítja össze a vizsgálandó kérdéseket, és ezt a saját szempontrendszere alapján jeleníti meg. Viszont törekedni kell a objektivitásra, ezt ez esetben úgy lehet megtenni, hogy a kutatócsoport, akivel én együtt dolgozom, konzultálok velük, megmutatom az eredményeket, a vizualizációt, és megbeszéljük azt, hogy ez szerintük mennyire felel meg a mi kutatási eredményeinknek, mivel kellene kiegészíteni, mit kellene elvenni a képről, miből van sok, miből van esetleg kevés, és ennek az egész folyamatnak transzparensnek, átláthatónak kell lenni. Tehát meg kell mutatni úgy, ahogy itt látják azok a olvasók, akik majd kinyitják esetleg a Földgömb magazint, vagy megnézik a honlapon, Földgömb honlapján ezeket a képeket. Látják azt, hogy úgy közlöm le ezeket a képeket, hogy miből indultam ki, honnan vettem a mintákat. Tehát mint ugye a mosópor reklámat.
Ilyen volt, ilyen lett. Ilyen lett.
Igen, tehát meg tudom mutatni, hogy igen, ebből indultam ki, és ebből készítettem egy ilyenfajta rekonstrukciót, vizualizációt ezzel a módszerrel. Tehát transzparensnek, átláthatónak kell lenni, hogy miből alkottuk meg ezeket a képeket, és ezzel csökkenthető valamennyire a szubjektivitás.
Meg a tájékozatlanság is csökkenthető, mert mondja eszembe, hogy hány politikus tagadja ugye mostanában is a globális felmelegedést. Hát ez a fajta lehetőség is, írod is a cikk végén, mi lesz a jövő, hát hihetetlenül jól használható arra, hogy mondjuk a klímaváltozást bemutassátok, hogy akár milyen területen milyen hatású lesz, vagy lehet.
Igen, készítettem én ilyen vizualizációt is, hogy például a homokhátságon mi várható a globális klímaváltozás, globális éghajlatváltozás, felsivatagosodás következményekként, csak ezek annyira riasztó képek szoktak lenni, hogy ezeket nem nagyon szeretem mutogatni, mert megijednek az emberek, és passzivitásba torkolhat ez a fajta ijegység, ami egy ilyen látvány mutat. Én inkább azt szeretem megmutatni, és erre jó, nagyon jók ezek a egykori tájoknak a rekonstrukció, hogy milyen lehetne. Tehát, hogy ha nem hagyjuk kiszáradni az Alföldet, hanem rekonstruálnánk az eredeti élőhelyeket, akkor mennyi sok vizes élőhely jöhetne létre az Alföldön. És ez mérsékelni a éghajlatváltozásnak a következményeit. És nem véletlen, hogy éppen ezért pont a természetvédelmi tájökológus szakemberek azok, akik fölkapták ezeket a képeket. De hát pont nekik készül, úgyhogy szándékosság is volt részemről ebben a dologban, tehát hogy ők ezt használhatják, ezeket a vizualizációkat.
Én látom a te képedet itt a Földgömb magazinban, meg látom a virtuális geográfus portréját is. Az mesterséges intelligencia generálta kép? Az egy nagyon mosolygós, szimpatikus fiatal úr, aki ott a gépe.
Igen. És itt van egy másik kép, én nem kerülném meg a szerzőtársamat is ugyanezen a oldalon, aki szerepel, Jakab Benedeket. Ugye itt nem véletlenül a névhasonlóság.
Gondolom.
Fényképeinkből lehet, hogy úgy tűnik, hogy a testvéremről van szó, de nem, itt a nagyobbik fiamról van szó. Csak egy kicsit ugye sztorizgassak, hogy onnan jön az, hogy milyen mesterséges intelligenciás rekonstrukciókkal kezdem el foglalkozni. Hát ugye a fiataloktól mindig tanulhatok, és a fiaim jöttek oda hozzám, hogy édesapám ezzel te tudnál mit kezdeni. És a nagyobbik fiam informatikusként az egyetemen ilyen témával kezdett el foglalkozni, és jelenleg főállásban már ő tartalomkészítőként mesterséges intelligenciás vizualizációkkal foglalkozik. Tehát ezért van az, hogy ő is szerzőként szerepel ebben a munkában, nem egyedül alkottam én ezeket a képeket, a technikai hátteret, technikai háttérben ő segített ki engem, én pedig a szakmai hátteret, földrajzi ökológiai hátteret tudtam hozzá biztosítani.
Hát gratulálok neked az íráshoz is, meg akkor a fiúkhoz is. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Jakab Gusztáv volt a vendégem, aki biológus, az ELTE környezet és tájföldrajzi tanszékének docense, és egy hihetetlenül érdekes, izgalmas írás a legfrissebb Földgömb magazinban, Intelligens tájak, és hát a képek azok lenyűgözek. Nagyon szépen köszönöm neked. Jó munkát!
Én is köszönöm a lehetőséget.